Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 164. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik: Kegyes Jézus. Kérjük tovább az Úr nevét a 226. énekünk első három versével. A 226. dicséret így kezdődik: Krisztusom, kívüled. Isten, te vagy az én Istenem. Téged keres, téged szomjaz a lelkem. Utánad sóvárok testem, mint a kiszáradt, elepett föld, amelynek nincs vize. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy ezen az estén is újra együtt lehetünk veled és egymással, és oda figyelhetünk a te igédre, amelyen keresztül most szólni akarsz hozzánk. Mert Urunk, olyan jó, hogy itt lehetünk, különösen úgy, hogy már adventben járunk, és tudjuk, hogy ez az időszak azt jelenti, hogy te eljössz újra, és mi készülünk a te fogadásodra. Nem csak arra, amikor majd egykor betoppansz, és elviszel magaddal, hanem arra is, hogy itt és most átéljük veled a találkozást, és készülünk arra, hogy a szívünk megnyíljon előtted, hogy te bejöhess az életünkbe, hogy Úr lehess ott. Mert Urunk, tudjuk, hogy te nem alkalmi vendég kívánsz lenni, hanem Úr a mindennapjaink fölött is. És köszönjük, hogy mindezt úgy kínálod, hogy közben békesség költözik a szívünkbe, hiszen ha te Úr vagy, az nem azt jelenti, mint amit a világban lévő urakról tudunk és gondolunk, hanem azt üzeni nekünk, hogy a lehető legjobb kezekben van az életünk. Mert te olyan Úr vagy, aki a tieidről gondot viselsz. Már tudjuk azt is, hogy Úr Jézus Krisztus Isten, ami atyánká lett általad. Tehát az életünket, a mindennapi gondjainkat, bajainkat, problémáinkat, betegségeinket, és mind az, ami félelmet vagy aggodalmat várt ki bennünk, azt a mi atyánknak adhatjuk át. És olyan jó, amikor az ige elmondja, hogy ez az atya, ez gondot visel minden gyermekére. És nem csak gondot viselsz, hanem ami testünket, lelkünket egyaránt táplálod. És így most kérjük tőled, adj nekünk lelki táplálékot. Add, hogy halljuk a szavad, megerősödjünk hitünkbe, lehújjanak a terhek, és felszabaduljunk egy boldog, téged dicsőítő életre, és legyünk készek szolgálni neked. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliuma negyedik fejezetéből hallgassuk meg. A negyedik fejezet 14. versétől a 30. versig bezárólag. Tehát Lukács evangéliuma negyedik fejezetének 14. versétől így van megírva Isten igéje. Jézus pedig a lélek erejével visszatért Galileába, és híre ment az egész környéken. Tanított zsinagógáikban, és mindenki dicsőítette. Elment Názáretbe is, ahol felnövekedett. Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni. Ézsaiás próféta könyvét adták oda neki. Ő pedig felnyitva a könyvet, arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És behajtva a könyvet, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig beszélni kezdett. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. És mindenki igazat adott neki, elcsodálkozva kedves beszédén, amelyek szájából származtak, és azt mondták, hát nem a József fia ez? Erre így szólt hozzájuk. Bizonyára azt a példabeszédet izézitek nekem, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is, tedd meg. Majd így folytatta, bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a saját hazájában. Igazában mondom nektek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony élt Izraelben, amikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva. Úgyhogy az egész vidéken nagy éhínség volt. Mégis azok közül egyikhez sem küldetett el Illés, hanem csak a Szidón vidékén lévő Sarepta egy özvegyasszonyához. És Elizeus próféta idejében is sok leprás volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szír Námán. Ennek hallatára mindnyájan haragra gerjedtek a zsinagógában. Fölkeltek, és kiűzték őt a városon kívülre, és annak a hegynek a szélére vitték, amelyen városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai Isten tiszteletünkön. Az Úr Jézus Názáretben tartózkodik, de mielőtt elment volna ebbe a városba, oda, ahol felnevelkedett, már láttuk azt, hogy amikor keresztelő János a Jordánnál bemerítette az embereket és hirdette a megtérés keresztségét a bűneik bocsánatára, akkor megjelent ott az Úr Jézus is, nem azért, mert bűnös, hanem azért, hogy vállalja a bűnös embert, bemerítkezett a Jordán folyóba, és ezzel jelezte, hogy az ott élő, ott lévő, meg a mindenhol élő embernek a bűnét magára veszi. Ugye a bemerítkezés, a megkeresztelkedés azt jelentette, hogy lesüllyed a folyó vizébe, és ez azt fejezte ki, hogy belehalok, belefulladok a folyóba, de amikor kiemelkedik, az azt jelenti, hogy egy új ember emelkedik ki. Vagyis Jézus jelzi, hogy ő neki kell meghalni ahhoz majd, hogy az ember szabaduljon a bűneiből. És amikor feljön a Jordán vizéből, egyszer csak megnyílik az ég, leszáll az Isten szent lelke galamb formájában, és az emberek pedig hallják, amint Isten úgy nyilatkozik Jézusról, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Tehát egy csodálatos bizonyságot tett Isten az ott lévők füle hallatára, hogy ez a Jézus, ez több, mint egy ember. Több, mint ti vagytok. Ő az én fiam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm. Úgy fog élni, hogy az tetszeni fog nekem. Ez van ebben a ígében. És ezután az Úr Jézus, így olvastuk, Szentlélekkel telve, visszatért a Jordántól, és a lélektől vezetve a pusztában töltött 40 napot az ördög megkísértette. Tehát a Jordántól Szentlélekkel telve tért vissza. Ez azt üzeni nekünk, hogy ott, amikor megkeresztelkedik János által, jelzi az atyának, hogy most már én kész vagyok, vállalom azt a feladatot, amiért elküldtél engem ebbe a világba. Tehát itt is már látszódik, hogy Jézus céllal jött el. Azért, hogy megkeresse, megmentse az embert. Azért, hogy odaadja értünk az életét. És amikor ezt ott nyilvánosan megvallja, vállalja, akkor az Isten szent lelke betölt, így olvasjuk, szent lélekkel telve. Megtelt a szíve, a lénye Isten szent lelkével, mert anélkül ő sem indulhat el szolgálni. Szükségünk van Isten szent lelkére, szükségünk van az ő életünkben való jelenlétére. És az, hogy Jézus betöltekezett szent lélekkel, ez azt jelzi, hogy üres volt a szíve. Megüresítette a szívét az Isten lelke előtt. És végig kell gondolni, hogy milyen a mi szívünk. Üres az én szívem. Meg tudja tölteni a Szent Lélek. Isten be tud költözni az én életembe. És jó, hogyha erre őszintén válaszolunk, mert ha azt kell mondjuk, És merjük mondani, ha arról van szó, hogy Uram, tele van a szívem. De az örömhír, hogy ahogyan egy pohárból ki lehet üríteni a tartalmat, úgy a szívünket is ki lehet üríteni. Ha tele van ezzel a világgal, vagy adott esetben önmagammal, vagy a gondjaimmal, a bajaimmal, a félelmekkel, ezeket ki lehet üríteni. Azért jött Jézus, hogy kérjük őt, hogy Uram, ürítsd ki a szívem, tisztítsd meg az életem, és ez megtörténik, akkor helyére Isten szent lelke, Isten jelenléte költözik. Ez azért lényeges, mert ugye nem lehet úgy tölteni semmibe, hogyha eleve tele van. Ahhoz meg kell üresíteni. És Jézus befogadja Isten lelkét az életébe, és ez a lélek irányítja innentől fogva, vezeti őt, és azt látjuk, hogy először próbákba viszi. Ő pusztába, csendbe, ahol együtt lehet az atyával, ráhangolódik Isten akaratára, másrészt jön az ördög, és próbára teszi, megkísérti. Ugye lehet, hogy ezen csodálkozunk, lehet, hogy mi úgy fogalmaznánk meg, hogy hát igen, hát én Isten gyermeke vagyok. Én hallgatom az ígét, meg olvasom, ha tudok, szolgálok is, és mégis érnek próbák, mégis vannak nehézségek az életemben. És azt látjuk, hogy ezek nem véletlenszerű dolgok, hanem ezeken keresztül Isten formálja az életünket. Vagy megvizsgálja azt, hogy hol tartunk. Ugye Jézusnál is ez egy próba volt. Mit fog tenni? Elutasítja a kísértőt, vagy esetleg elbukik. De elutasította. Miért? Mert a Szentlélek által tökéletes összhangban van az atyával. És ő az atyát mindennél jobban szereti. Még azoknál a dolgoknál is, amiket a sátán úgy beígérgetett neki, úgy oda nyújtott, hát ha engem imádsz, akkor nézd oda, mit adok neked. És elutasította, mert számára az első az az atya. Számára első az a világ, ahonnan ő érkezett. És jó nekünk is erre figyelni, hogy mi a vonzó nekünk, az, amit ez a világ kínál, vagy az, amit Isten. Gondolunk mi az örök életre, az örökké valóságra, az Isten országára, hogy az a cél a számomra és az a vonzó. Amikor elutasítja a kísértőt Jézus, a lélek visszaviszi őt Galileába. Tehát a Szentlélek jelenlét az nem csak egy pillanat Jézus életében, meg a tanítványok életében sem, hanem azt látjuk, hogy a lélek ereje viszi vissza. A lélek erejére továbbra is szüksége van Jézusnak. A lélek által fog tanítani. A lélek által fog majd gyógyítani. Tehát a lélek erejével visszatér Galileába. És ebben kicsit az is benne van, hogy a lélek hangolja rá az Isten akaratára. Viszi oda, ahova az atya akarja, hogy menjen. Mert benne lehet az, hogy lehet, hogy Jézus szívesebben ment volna Júdeába. Ugye Galilea az a zsidó vezető réteg, a hívő réteg szemében olyan megvetett terület volt. Gondoljunk János evangéliumára. Ott az első fejezetben, amikor már néhányan örülnek annak, hogy felismertük, hogy eljött a Messiás, eljött a Krisztus, megtaláltuk a Krisztust, és egy Nátánael nevezetű személlyel találkoznak, és neki is örömmel mondják, hogy megtaláltuk a Messiást, és akkor megkérdezi, hogy hát ki az, és mondják, hogy a názáreti Jézus, és az a Nátánael így válaszol, hogy jöhet-e valami jó Názáretből, Galilea egyik településéről. Úgy érték meg, hogy ott sötétségben élő emberek vannak, távol az Istentől. És lehet, hogy ott lett volna Jézusban, és inkább megyek Júdában, ott van Jeruzsálem, ott van a templom, ott vannak a tanítók, a papok, a főpapok. Hát ott olyan nagyszerű lenne. És akkor a lélek ereje viszi Galileába. Viszi oda, ahol igazán szüksége van az embereknek az evangéliumra. Jézus úgy jött, hogy nem a legjobb helyeket kereste, hanem azokat a helyeket, ahol az embereknek legjobban szükségük volt az ő kegyelmére, segítségére, szeretetére és a megváltásra. Tehát a lélek erejével visszatér Galileába, híre ment a környéken, tanított zsinagógáikban, és mindenki dicsőítette. Milyen csodálatos, hogy ahogy Jézus megérkezik, híre megy. Híre megy, hogy itt van Jézus. És ez azt jelenti, hogy már emberek elvitték mindazt, amit átéltek ott a Jordán mellett. Elvitték az atya bizonyságtételét, és beszéltek róla, hogy hát hallottuk, amikor Isten szólt a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam. És amikor meghallják, hogy ez a szeretett fiú ott van, akkor keresik őt. Keresik őt, és ez jó. És milyen jó lenne, ha ma is, ha hallják az emberek, hogy itt van Jézus, mert ahol az ő igéje szól, ott van Jézus. És milyen jó lenne, ha ma is Jézusnak menne rajtunk keresztül híre, és egyre több ember keresne, hogy meglátnák azt, hogy igen, nekünk rá van szükségünk. De azt is mindjárt látjuk, hogy azért nem mindenki örül Jézusnak, nem mindenki látja benne a nagy lehetőséget, sőt, majd itt lesznek, akik felelősségre vonják őt, mert Jézus nem az szerint tevékenykedik, amit elvárnak tőle. Ugye tanított a zsinagógákban, tehát nem csak gyógyított, hanem tanított. Ez azt jelenti, hogy mind a testet, mind a lelket ápolta, kezelte, az Isten igéje által tanított. Mire tanított? Nem matematikát, fizikát, kémiát, vagy hasonló dolgokat, hanem az Isten országának a dolgait. Ugye más helyen olvassuk, hogy hirdette az Isten országának a dolgait. Tehát tulajdonképpen bemutatta az embereknek az Istent és az Isten világát. Mert meg kell tanulnunk, hogy milyen is az az ország. Meg kell tanulnunk azt, hogy kicsoda az Isten, meg kell őt ismernünk. És elmegy Názáretbe is. Nem csak úgy tanít Galilea szerte, hanem elmegy abba a városba, ahol fölnövekedett. Nem hagyja ki Názáretet sem. És most, amit olvasunk, meg olvastunk, hogy ő ott Názáretben, a zsinagógában, Ézsaiás tekercséből olvas, azt már valószínűleg a következő események megelőzték. Tehát amit majd ezután olvasunk, hogy Kapernaumban miket tesz, meggyógyítja Péter anyósát, sok beteget gyógyít, tisztátalan lelket kiűz, ezek már valószínűleg korábban megtörténtek, tehát nem az evangéliumokban, nincs minden időrendi sorrendben írva. Ugye ezt abból is tudjuk, ahogy mondják nekik, hogy ide figyelj, hát Kapernaumban miket tettél. Sőt, maga Jézus mondja, hogy hát biztos ezt a példabeszédért idézitek, hogy orvos, gyógyítsd meg magad, és amit hallottunk, hogy Kapernaumban tettél, azt itt a te hazánban is tedd meg. Tehát ezek már előtte megtörténtek, ezek a hírek eljutottak Názáretbe is. De először azt látjuk, hogy Jézus fölkeresi ezt a helyszínt is. Elmegy azokhoz, akikkel 31 néhány évig együtt élt, ott volt közöttük, hallották a hangját, látták valószínűleg, mert látni kellett, hogy ez a Jézus más, mint mi vagyunk, még ha éppen akkor nem is tett csodákat, meg nem úgy tanított, ahogy később, de látni kellett, hogy ez a Jézus más. És elmegy, és azt olvassuk, szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni. Tehát Jézus úgymond hazamegy az övéi közé, eljön a szombat, eljön a nyugalom napja, és megy ő is a zsinagógába. Nem azt mondja, hogy jaj, én Kapernaumba voltam, minek mennék itt is, hanem megy, és a zsinagógában volt egy olyan szokás, hogy a felnőtt férfiak jelentkezhettek a, mondjam így, a Bibliából felolvasni, ami akkor is ott azt jelentette, hogy egy-egy bibliai könyv tekercsből olvasni, mert nem könyvformájában volt ugye a Biblia, hanem külön tekercsekbe voltak. És Jézus, ahogy bemegy, nem csak hallgatja mindazt, amit mondanak, hanem maga is jelzi, hogy én is szeretnék olvasni az igéből, nekem is van mondani való, vagy mondhatnám így, hogy szeretnék én is szolgálni. Tehát ez egy nagyszerű útmutatása Jézusnak, hogy nem csak hallgat, hanem ő maga is olvassa az írást, majd van üzenete az írásról, hát ezért szól hozzánk is az ige. Ezért olvassuk, hallgatjuk, hogy Isten ad nekünk üzenetet, aztán ezt merjük mi is elmondani, továbbadni a magunk környezetébe. Nem biztos, hogy mindenkinek a templomba kell elmondani, az Isten tisztelet keretébe, de ott, ahová az Isten állít minket, ahol napról napra megfordulunk. Ézsaiás próféta könyvét adták oda neki, és itt a könyv helyett ugye tekercset kell értenünk. Ő pedig szétnyitja a tekercset, jobban mondva, hogy addig húzza, amíg el nem jut arra a helyre, amiből szeretne olvasni. És mindez azt mutatja nekünk, hogy egyrészt Jézus nagyon jól ismerte a tekercseket. Hiszen amikor ő bement a zsinagógába és jelezte, hogy szeretnék felolvasni, nem tudta, hogy mit fognak neki odaadni. Tehát nem tudott rá készülni. Mégis amikor kézbe veszi, nagyon jól tudja, hogy melyik igét kell megkeresni, melyiknek jött el az ideje. És valószínűleg, hogy a pusztában, a csöndben, 40 napon keresztül figyelt Istenre, és ott bizonyosodott meg arról, hogy ezt az igét kell neki olvasnia. Tehát maga biztosan kezeli az írást. És szabad nekünk elgondolkodni azon, hogy hogy kezeljük mi a Bibliánkat. Mennyire vagyok benne járatos. Ha mondanak egy helyet, mindjárt meg tudom-e találni. Ugye, ha elmondom, hogy igen, én már hosszabb ideje hitbe járok, gyülekezet tagja vagyok, olvasom én. Van-e olyan járatosságom benne, hogy gyorsan el tudok igazodni, tudom, hol keressem Ézsaiás prófétát, sőt, tulajdonképpen nekünk nagyon könnyű dolgunk van, de mert egyrészt a Bibliában a fejlészeknél is ott van, hogy melyik könyvnél tartunk, meg ugye fejezet, meg versszámokat találunk. Na, Jézusnak nem volt ilyen útmutatója. Ő nem úgy vette kézbe, hogy Ézsaiás 61-et keresem, mert nem volt megszámozva. Ugye ott abban az időben, ha írtak a tekercsek, folyamatosan írtak. Folyamatosan írtak, és mégis tudta, hogy hol van. Mégis meg tudta találni. Ez jó, hogyha mi is ismerjük a Bibliánkat. Akár egy élethelyzetben. Milyen jól jön sokszor, hogyha nem látunk világosan, vagy el vagyunk keseredve, akkor meg tudom találni azt az ígét, ami az én életemre szól. Vagy meg tudom találni azt, ami korábban már megszólított. Lehet, hogy évekkel ezelőtt egy ige, egy nehéz helyzetben megvigasztalt, megerősített, utat mutatott, És milyen jó, hogyha tudom, hogy hol kell azt megkeresni. Milyen jó, hogyha a Bibliába rá tudok akadni. Sőt, milyen jó, hogyha adott esetben nincs nálam a Biblia. Mégis eszembe jut, föl tudom idézni. És az Úr Jézus egy igét idéz Ézsaiás prófétától, és ebben az ő küldetése van benne. Tehát az igében látja meg az önazonosságát. Az igében ismeri föl, hogy miért is van ő itt a világban, és mi a feladata. Azt mondja, az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem. Tehát látja, hogy Isten őt egy konkrét feladattal küldte el a világba, felkente a lelkével, vagyis felhatalmazást adott neki arra, hogy Isten nevében járjon el ebben a világban, hogy őt képviselje. Mire kente fel? Hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdesse, elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, vakoknak szemük megnyílását, szabadon bocsássam a megtörteket, hirdessem az Úr kedves esztendejét. Tehát ő neki kellett az igében mindezt meglátni. Vagyis amikor ő kézbe vett egy tekercset, vagy a pusztában elcsendesedett, akkor úgy gondolt az Isten beszédére, hogy ez nekem szól. Személyesen számomra van üzenete. És ez fontos nekünk is, hogy így olvassam, hogy mit is mond nekem Isten. Itt és most. Természetesen szükséges az is, hogy lássuk az egész igének, Bibliának az összefüggéseit. Hogy értsem azt is, hogy eredetileg kiknek szólt, mit mondott az ige, azért, hogy ne értsem azt rosszul. Tehát az Úr lelke van rajtam, mert felkent, hogy az evangéliumot hirdessem és elküldött. Tehát Jézusnak van küldetés tudata. Tudja, hogy őt az Atya küldte erre a földre konkrét feladattal. Mivel? Hogy hírnöke legyen. Hirdesse az evangéliumot. Mi az az evangélium? Ugye annyit hallottuk, hogy már tudjuk kívülről, ugye örömhír, jó hír, győzelmi hír. Hirdesd a szegényeknek, a nyomorultaknak az Isten jó hírét, győzelmi hírét. Mit jelent ez, hogy az, aki megnyomorgatta eddig az életeteket, a gonosz, a sátán, le van győzve, vagy mondhatnánk, le lesz győzve ott a kereszten. Amikor Jézus odaadja majd az életét, akkor a sátán győzi le. A sátán hatalmából szabadít meg, a sátán országából visz át az Atya országába. Ez nagyon lényeges. Nem mindegy, hogy hol élek. Nem mindegy, melyik országba élek. A gonosz országába, vagy az Isten országába. E világ fejedelme irányítja az életemet, vagy az Úr Jézus Krisztus, mert Isten országának Jézus a királya. Tehát hirdeti az evangéliumot, ezért küldte az Atya. Az Atya jó hírmondó követője Jézus, aki mindazt, amit hirdet és mond, az életével fog megpecsételni, de van egy fontos benne, hogy ugye hirdessem az evangéliumot. Ha valamit hirdetnek, az kellenek halló fülek. Nem elég valamit hirdetni, azt meg kell hallani. Akkor lesz az enyém. Ha meghallom, komolyan veszem, akkor az enyém. Ugye így működik ez a világ is. Így működik ez a világ is. Mindenütt híreket hallunk, mindenütt ajánlatokat látunk, de valakinek meg kell hallani. Ugye hiába hordják a postaládákba az üzleteknek a ajánlatait, ha mindenki kidobja a szemetesbe. Nem hallom meg, nem foglalkozok vele. Akkor annak az üzletnek akkor semmi haszna. Hiába hirdeti, Nem lesz belőle vásárolója. És ez így van az evangéliummal is. Nem elég, hogy hirdetik. Kell, aki fogja az adást. Aki meghallja, komolyan veszi, és azt szerint fog cselekedni, amit hall, amit mondanak neki. És Jézus Isten üzenetét hirdeti a mi számunkra. Hogy a szabadulást hirdessek, a vakok szemük megnyílását, szabadon bocsássam a megtörteket, hirdessem az Úr kedves esztendeit. És Ézsaiás profétánál itt még nem ér véget a szöveg, hanem még utána jön mindjárt az Isten haragját és ítéletét is hirdetem, és Jézus itt megáll. Ő nem az Isten haragját hozta, nem az ítéletet hozta, hanem az Isten kedves esztendejét, vagyis az ő kegyelmének esztendejét. A lehetőséget arra, hogy megismerjük az Atyát, és az ő akaratához igazítsuk az életünket. És ebben benne van a szabadulás, ha valaki fogoly, ha valaki rabja valaminek, hogy Jézus által szabadulást kaphatunk. És mindez, amit le van írva, azért azt is üzeni nekünk, hogy aki Isten gyermeke, az is ezt a küldetést kapja, hogy hirdessük az Úr kedves esztendejét. Az Isten gyermekei azért vannak ebbe a világba, amik tele van sok nyomorúsággal, ahol az emberek egymást bántják, tapossák, hogy mi merjük hirdetni azt a mást, amit Jézus. Hogy van kegyelem, van megbocsátás, van újrakezdés. Ha élünk vele, ha keressük Istent, újra lehet kezdeni az életünket már Jézussal. És behajtja a könyvet, átadja a szolgáknak, és hát egy rendkívüli bejelentést tesz, ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Lehet, hogy először nem értjük, de tudnunk kell hozzá, hogy a most idézett ézsaiási szöveget, ezt úgy kezelték, mint a messiásról szóló ígéreteket. Hogy mindaz, ami itt le van írva, a messiás fogja beteljesíteni. És Jézus mit mond? Ma teljesedett be az írás a fületek hallatára, amivel azt fejezi ki, hogy emberek, Isten elküldte azt, akit vártatok. Beteljesedett a messiás ideje. Eljött a messiás, a Krisztus, és az én vagyok, üzeni Jézus. És ezen majd fölháborodnak. Nem fér nekik össze azzal az információval, amit eddig hallottak Jézusról, vagy amit maguk is tudtak. Hát nem a József fia ez. Hát ez nem az az ács, aki nem sokkal ezelőtt még ott dolgozott az ácsműhelyben? Hogy lehet ez a messiás? Hát ismerjük. Ismerjük. És ez lesz az akadály, hogy ismerik Jézust. És nem látnak túl a külsőségeken, nem látják meg a tetteiben, a tanításában, hogy ő több, mint ács. Nem veszik észre, hogy valóban beteljesedett mindaz, amit felolvasott. És Jézus látja, mi van a szívükben, mert ő belelát a szívünkbe, a gondolatainkba. És megkérdezi, hogy hát biztos, hogy azt a példabeszédet idézitek, hogy orvos, gyógyítsd meg magadat. És azt várjátok, hogy amit hallottatok, hogy tettem Kapernaumban, azt tegyem itt is. Hát látja, hogy ezeknek az embereknek az van a szívében, hogy igen, hát ha te ilyeneket mondsz, hogy te vagy a Krisztus, majd akkor hisszük el, ha ugyanazt megteszed, mint Kapernaumban. Hát hallottuk. Meggyógyítottad egy halásznak a anyósát. Hatalmas lázban volt, megérintetted, és elmúlt a láza. Sok beteget vittek hozzád, és meggyógyítottad őket. Bénát, leprás. Ha miért nem teszed itt is? Ha teszed, ha látjuk, majd hiszünk. Ha látom, majd hiszem. Hányszor ott van embereknek a gondolataiba, ha majd látom az Istent. De az Isten az ő tettein keresztül mutatkozik meg nekünk, és az ő igéje által. De mit is mondanak, amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek? A te hazádban is tedd meg. Kritikusan állnak Jézushoz, ahelyett, hogy amit hallottak, az arra indította volna őket, hogy amikor meghallják, hogy jön Jézus, akkor hozzuk a betegeinket. Akkor hozzuk az összetört életünket. Akkor jövök. Akkor már úgy jövök, hogy jön az a Jézus, akiről hallottam, miket tesz Kapernaumba. Élek a lehetőséggel. Hát annyi problémám van. Rakja rendbe az életemet. Szabadítson meg a bűneimből. De ezek nem így jöttek. Mi is annyi mindent hallottunk már Jézusról. Vajon hogy jövünk hozzá? Milyen szívvel? Úgy, hogy még többet akarok? Úgy, hogy még látni akarok? Vagy elég, amit hallottam? És azt mondom, jövök Uram. Mert hiszem, hogy amit mások életében megtettél, azt az én életemben is meg tudod tenni. És aki így jön, az boldog. Hogy is mondja Jézus Tamásnak, hogy amikor meg akarja érinteni a feltámadás után, ez az apostol Jézus sebeit, de nem kellett, hogy megérintse, csak látta, és azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. És akkor Jézus így válaszol neki, hogy Tamás, láttál és hiszel? Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Boldog, akinek elég az evangélium. Boldog, akinek elég az, amit hall. És jön Jézushoz, mert meglátja az Isten lelke által, hogy kicsoda ő. És akkor az Úr Jézus két olyan történetre utal az Ószövetségből, ahol nem zsidó emberek átélték Isten hatalmát. Csak hallottak arról, hogy van proféta Izraelben, a sareptai asszony hallott róla Illésről, és megtapasztalta Istennek a hatalmát, hogy amikor szárazság volt, éhínség, akkor Illésen keresztül ez az özvegy asszony Istennek a gondoskodását tapasztalta meg. Aztán a szír Námán, aki leprás volt, ő sem izraeli, de hallott a profétáról. Hallotta, hogy olyan Isten van, élő Isten van Izraelben, aki a leprást is meg tudja szabadítani. És az ember elindult Elizeushoz. Igaz, hogy nehezen tudta elfogadni, amit a gyógyulás feltételeként meg kell tenni. Mert azt mondta a próféta, hogy menj el, és fürödj meg, mártózz meg hétszer a Jordánban, és megtisztulsz. És ezt olyan nehezen tudta megtenni, de megtette, és meggyógyult, újjá lett az élete, mert hitt az Isten szavának. Hitt annak a szónak, amit az Isten embere közvetített a számára. De ezek nem hittek, megharagudtak Jézusra. Milyen érdekes, hogy ott van Jézus, hirdeti az ígét, az evangéliumot, és vannak, akik haraggal reagálnak, elutasítással, sőt már meg akarják ölni Jézust. Hogy reagálok én az Isten szavára? Mi van bennem? Sértődés, harag? Mert Isten nem úgy reagált, ahogy én akartam. Most itt Jézus nem gyógyított, ezért megharagudunk rá. Mert azt kéri, hogy ne látni akarjatok, hanem hinni, és ezért haragszanak. Mi van a szívünkben? És olyan jó, hogyha még ezt is, a haragunkat, a kétkedésünket is oda visszük. De volt még egy személy az Ószövetségben, akire harag volt a jellemző, Jónás. De nem tetszik neki, hogy Isten Ninive városának megbocsát, kegyelmet gyakorol, és megharagszik Istenre. És de jó, hogyha nem haragszunk meg, hanem inkább bűnbánattal megyünk oda, és azt kérjük, hogy Uram, könyörülj, tisztítsd a szívem, adj új látást, add, hogy az evangélium formáljon a te dicsőségedre. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük, hogy ma is olvashattuk a te igédet, hallhattuk a drága evangéliumot, és ebből megtapasztaljuk, hogy te ma ugyanaz vagy, aki voltál abban az időszakban, amiről az evangélista ír nekünk. Nincs változás, mert te nem változol meg, sőt, még a változás árnyéka sem érint meg téged. Áldunk és magasztalunk, hogy eljöttél hozzánk, hogy magadra vedd a bűneinket, terheinket, és felvitted ezt a keresztre, hogy mi megtisztuljunk, felszabaduljunk, és új legyen az életünk. És köszönjük, hogy tanítasz, köszönjük, hogy bemutatod az Isten országát. Olyan jó látni, Urunk, hogy elmondod nekünk, hogy neked is a Szentlélek jelenlétére volt szükséged. Mennyivel inkább szükségünk van nekünk arra, hogy Szentlélek, Úristen, betöltsd a mi szívünket, egész lényünket. De te látod, hogy beférsz-e oda. Van-e hely a számodra? És Uram, ha tele van a mi szívünk, az életünk, akkor kérünk, tisztítsd ki, adj erőt, hogy kiborítsuk a régi tartalmat eléd, hogy a te véred megtisztítson és betöltekezhessünk a te lényeddel, a te lelkeddel, hogy újjá legyünk, hogy most már a lélek vezetését követve mehessünk oda, ahol te látni akarsz minket. Hogy így tudjuk vállalni a próbákat is. Hogy ne zúgulódás legyen a szívünkben, hanem hála azért, hogy kézbe vettél minket, terved van velünk, formálod az életünket. És olyan jó hozzád tartozni. Olyan jó, hogy tudjuk, hogy te atyánk vagy Jézusért. Tudod, mire van szükségünk. Gondoskodsz rólunk, mellettünk vagy, amikor nehéz, mint ahogy az Úr Jézust is, atyánk, megmentetted, amikor le akarták taszítani a szakadékba. Nem azt mondod, hogy nem lesznek próbák, nehéz élethelyzetek, de ezeket veled élhetjük meg. És ha ezt veled tesszük, akkor sokkal, de sokkal könnyebb. És te elvezetsz minket a célig, a mennyei hazába. Köszönjük mindezt neked, és végezd el bennünk, hogy amikor hallunk a te dolgaidról, akkor ne látni akarjunk, hanem hinni. Higgyük, hogy te a mi életünkben is meg tudod tenni azt, amiről olvasunk, vagy amit mások bizonyságtételéből hallottuk. És köszönjük, hogy ezáltal reménységet adsz nekünk a szabadulásra, az új életre, a békességre. És köszönjük, hogy lelked és igéd által feltöltődhetünk. Kérünk, Urunk, a betegeinkért, adj nekik gyógyulást, megerősödést, az, hogy ne elkeseredjenek, hanem beléd kapaszkodjanak még jobban, és reméljék, hogy te általad van élet, üdvösség, újrakezdés. Könyörgünk az egyedül élőkért, a megfáradtakért, hogy ők is átéljék a te jelenléted, az egyedül létük eltűnjön a veled való élő, áldott kapcsolat által. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, családokért, könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, azt már a gyülekezeti teremben, majd szombaton délután 2 órától itt a missziós házban adventi gyülekezeti alkalomra kerül sor. Vajda János Ekecsi kántor testvérünk fogja ezt az alkalmat tartani, adventi karácsonyi énekek bemutatása, illetve tanulása szerepel ezen az alkalmon. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett 226. dicséretünk 4. versét, Dicsértessél, Atya! Me.